Agroinform Podcast, a mezőgazdaság hangja.
Köszöntöm az Agroinform Podcast hallgatóit. Sarok Edit vagyok, és az legújabb Agroinformos podcasttal jelentkezem, aminek a témája ezúttal a pályázat lesz. Méghozzá 2024-es pályázatokról fogunk beszélgetni Magyar Tiborral, aki a Gordulus Solution Standard Kft.-nek a társtulajdonosa, és hát emellett azért azt is tegyük hozzá, hogy vaskos tapasztalattal rendelkezel pályázatírásban, projektmenedzsmentben, és az összes nyugdíjat, baját, szépségét látod ennek a szakmának. Úgyhogy hát arra gondoltunk, hogy most átbeszéljük egy kicsit, hogy mi is vár ránk jövőre. Az idei év mondhatjuk talán, hogy eltelt az AÖP-vel, a feltételességgel, meg az egész alaptámogatási rendszernek a megváltozásával, és hát ugye nyilvános most már a 2024-es pályázati menetrend, úgyhogy látjuk, hogy melyek azok a kiírások, amikre számíthatunk, és itt megjegyezném az, hogy egyelőre ugye nem látszódnak a pontos pályázati felhívások, tehát van egy KAP stratégiai tervünk, illetve van egy pályázati menetrend. Az ez alapján rendelkezésünkre álló információk alapján beszélgetünk most Tiborral, tehát ami itt elhangzik, azt kezeljétek úgy, kérlek mindenkit, aki most bennünket hallgat, hogy végleges információt majd a felhívásokban fogjátok megtalálni. És akkor hát meg is kérlek, Tibor, hogy mutatkozz be, és mondd el, hogy mit vársz a 2024-es évtől.
Köszönöm, Edit, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Ahogy Edit is mondta, Magyar Tibor vagyok, a Gordulus Solution Standard Kft.-nek a társtulajdonosa, illetve egy régi motorosa ennek a pályázati világnak. Azt azért hozzátenném, és nagyon köszönöm a dicsérő szavakat, hogy milyen vaskos tapasztalattal rendelkezem, hogy azért az elmúlt pár évben inkább a cégépítésre koncentráltam, tehát hál' Istennek nálamnál sokkal jobb pályázatírókkal és projektmenedzserekkel dolgozunk együtt, viszont a vidékfejlesztés az mindig is a szívem csücske volt, ezért is örültem ennek a felkérésnek, hogy most itt erről beszélgethetünk. Amit rólam tudni kell, én 9 éve foglalkozom pályázatokkal, pályázatírással. Az első nagyobb ilyen roham a 2014 évvégi fiatalgazda pályázat volt, amikor megismerkedtem és csatlakoztam a Gordiushoz, azóta pedig ugye az előző ciklus, illetve ennek az egész átmeneti ciklusnak a részese voltam, és hát láttunk azért egyet-mást az elmúlt években, akár pályázatírásnál, akár projektmenedzsmentnél, akár fenntartásnál, tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes előkészülni már erre a 2024-től kezdődő ciklusra, hiszen a központi kommunikáció szerint a pályázatok javarészben hasonlítani fognak az eddig megjelent pályázatokra, tehát maga a pályázati felület, a projektmenedzsment, a megvalósítás, illetve az egész támogatási rendszer, ez egy nagyon hasonló rendszer lesz. Úgyhogy ennek kapcsán én úgy gondolom, hogy sok mindenről fogunk tudni beszélni, még hogyha a részletszabályozások nem is feltétlenül ismertek minden egyes pályázatnál, de azért igen előremutató információink vannak már, amiből fogunk tudni készülni a következő időszakra, és úgy gondolom, hogy sok hasznos információt meg fogunk tudni osztani a hallgatókkal.
Hát ugye hasonlóak, most az, hogy hasonló, az főként azt hiszem a beruházási pályázatokra érthetjük, mert azért ugye az alaptámogatási rendszerben azért főleg itt a zöld felépítmény kapcsán azért elég komoly változások voltak, és hát néhány a beruházási pályázatoknál is lesz, úgy tudom, hogy itt az üzemméret, meg ugye az, hogy például a mezőgazdasági árbevételnek hány százalékosnak kell lenni, ezt össze tudnád kicsit foglalni?
Így van, igen, pontosan így van, ezt köszönöm, hogy tisztáztad, tehát én is a beruházási pályázatokra gondoltam. Ugye pályázatíró lévén nekünk ez az elsődleges prioritásunk az ilyen pályázatokkal foglalkozni. Valóban módosulnak alapvető kritériumok, könnyebbednek, nehezebbednek is, egy kicsit módosult, változott. A mezőgazdasági árbevétel tekintetében ugye az eddigi ciklusokban 50%-os árbevétellel kellett számolnunk a teljes árbevétel kapcsán, bár én azt gondolom, hogy egy mezőgazdasági termelő, főleg aki mondjuk egy állattartó telepek pályázatra, vagy egy fóliasátras hűtőházas pályázatra fog támogatási kérelmet benyújtani, javarészt mezőgazdasági árbevétellel rendelkezik, illetve az eddigi minimum 6000 ST, ez a standard termelési érték, bár azt hiszem ezt sem kell bemutatni a hallgatóknak, mert találkozhattak vele már a 2016 óta körülbelül, vagy akkor indult be azt hiszem az előző ciklus. Ugye 14-ben kezdődött, de 16-ban indult be. Úgyhogy ez is egy kicsit megnyugtatásképpen, hogy az, ami most van, hogy csúszunk két évet, mert ugye elméletileg a 21-27-es ciklusról beszélünk, akár a többi pályázat kapcsán, ez általában mindig benne van egy-egy ilyen pénzügyi ciklusváltásnál. Tehát az STE változik, eddig 6000 volt a minimum üzemméret STE-ben mérve, mostantól számítva, vagyis hát 2024-től pedig 10000 STE lesz. Ez, hogy a gyakorlatban mit jelent, ez az egyik legnagyobb kérdőjel, talán erre még nem sikerült választ kaptunk, hogy ez jelent egyáltalán bármit is a gyakorlatban, hiszen a 6000 STE-s alapüzemméletet, ami szükséges volt a pályázathoz, azt ilyen 275 vagy 274 eurós alapon számolták, hát azóta, hát azóta ez, változott egy minimálisan.
Sok
víz lefolyta. Igen, igen, ott mindenhol lefolyt sok víz, és azóta változott az eurónak az értéke. Így ehhez fogják igazítani majd ezt az STE kalkulátort, és hogy ez a gyakorlatban most azt jelenti, hogy ami eddig 6000 volt, az marad 6000, és majd, hogy nem meg kétszereződik, meg másfélszereződik az üzemméret, ami szükséges, tehát mondjuk, ha eddig 9 hektár búza kellett, akkor kelleni fog-e több búza, nem vagyok jó fejben számolásban, úgyhogy ezt most nem fogom megmondani, hogy mennyi, vagy pedig, mivel az eurót hozzáigazítják a mostani árfolyamhoz, szimplán a 9 hektár búza 6000 helyett 10000 STE lesz.
Lehet, hogy a gyakorlatban nem lesz, igen, akkor ebben változás, igen, igazából, igen, ez a lényeg, de most azt nem lehet tudni akkor egyelőre.
Ezt egyelőre nem lehet tudni. Mivel azért most már hamarosan megjelennek legalább társadalmi egyeztetésre a pályázatok, erre még talán még ebben az évben is van lehetőség, de inkább a jövő elején, addigra már biztosan meg kell lenni ennek a kalkulátornak, úgyhogy már nem kell sokat aludni, hogy ezt megtudjuk.
És a támogatási intenzitásnál ott marad az 50%, gondolom, az intézkedéseknél, de azért vannak itt ilyen plusz lehetőségek is.
Így van. Amit a KAP stratégiai tervben lehet olvasni, ez egy milyen 1500 oldalas összefoglaló a pályázatokról, ugye, amit az Unióban elfogadtak, ott 50%-os alaptámogatási intenzitásról esik szó. Ugye eddig úgy volt, hogy a konvergencia régióban volt 50%, és a közép-magyarországi régióban, Érsd, Budapest és Pest megye, ott pedig 40%. 40%-ról most sehol nincs szó, tehát ez országosan 50% lesz előre láthatólag a minimális támogatási intenzitás, és erre pluszba lehet majd még a gazdaság átadásban résztvevőknek, fiatal gazdáknak, ökológiai gazdálkodással foglalkozóknak, intézményi kezességvállalást igénybe vevőknek plusz-plusz százalékokat elérni. Ez 5-től akár 35%-ig is terjedhet ez a plusz, tehát lesznek olyan támogatások, ahol akár a 85%-os támogatási intenzitás sem kizárt, hogy elérhető, bár ehhez azért elég sok mindent kell teljesíteni.
Sok mindent kell vállalni, sok mindennek meg kell felelni
így van,
hozzá.
Így
igen.
Van.
Jó, és hát most lehet, hogy nézzünk meg egy kicsit ezt a pályázati menetrendet. Ahogy látom, itt a Liderrel és az erdészeti kiírásokkal kezdődik. Nem tudom, hogy mi az, amit így kiválogatnál most magadnak, amiről szívesebben beszélni, mert van itt ezen az étlapon elég sok minden választék.
Igen, igen. Hát szám szerint 69 pályázatot jelentettek meg ebben a menetrendben. Az ugye mindenki számára nyilvánosan elérhető. Februárban érkeznek már a Lider pályázatok. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy lesz olyan helyi akciócsoport, HACS, ahol már márciusban lehet pályázni, de van olyan, ahol csak július környékére kerülnek kidolgozásra majd a pályázati felhívások, így gyakorlatilag elhúzódik majd jövőre egész évben a támogatási kérelmek benyújtása, illetve az erdészetek, amik nagyon nagy előnyét élvezik most annak, hogy ők sokkal hamarabb jutnak majd támogatáshoz, mint a többi gazdasági szereplő, és hát nyilván pályázatíró révén, ahogy mondtam, a beruházásos pályázatokra fejezünk nagyobb fókusz, tehát azokról beszélnék. Ugye márciusra várható az élelmiszeriparok fejlesztése, az üzemek fejlesztése, a kertészeti üvegházakhoz, illetve hűtőházakhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása, az állattartó telepek korszerűsítése, illetve támogatása, az ültetvénytelepítés, ezek gyümölcsültetvények vagy borszőlő ültetvények, illetve a díszkerti ágazat kisvállalkozásainak támogatása, amik várhatók. Ez azt jelenti, hogy ugye január-február környékén meg fog jelenni ezekből társadalmi egyeztetésre a felhívás. Ez a társadalmi egyeztetés általában úgy néz ki, hogy amit a kiíró szerv már késznek gondol, azt a nagy közönség elé tárja, és így gyakorlatilag bárki hozzászólhat. itt a szakértőktől kezdve a pályázók, a pályázatírók és a szakágazatban résztvevők szoktak ehhez hozzászólni, meg nyilván vannak olyan hozzászólások is, akik szerették volna, hogy nekik is szóljon ez a pályázati kiírás, de végül nem szól, úgyhogy láttunk már egy-egy olyan társadalmi egyeztetést, ami egy közösségi oldalnak az üzenőfalához hasonlító kommentháború alakulhat ki alatta, de egyébként azért egész jó hozzászólások szoktak lenni, és hogyha van benne olyan észrevétel, ami rámutat egy-egy hiányosságra, vagy egy-egy sötétebb foltra, akkor egyébként egész rugalmasan kezeli ezt a kiíró, és a pályázatot már úgy jelenítik meg, hogy ezek javításra kerültek.
Hát gondolom nem ilyen nagy generális változásokat lehet azért
érvényesíteni. Nem. Tehát kardinális változásokról nem fogunk tudni beszélni. Nyilván egy-egy félreértelmezhető mondat, egy-egy olyan dolog, ami talán az előző felhívásból bent ragadt, tehát nem olyan egetrengető dolgokra kell gondolni. Bár láttunk már olyat is, hogy egy-egy társadalmi egyeztetés nyomán akár a pályázók köre bővült egy új jogi szereplővel. Ami még érdekes lehet, hogy ezekkel a társadalmi egyeztetésekkel ugye gyakorlatilag van plusz 30-60 napunk készülni, mert ez alapján már azért ebben benne vannak a részletszabályozások, itt tudunk mindent, de azok alapján is tudunk készülni, amiket most tudunk. Hiszen márciusban, amiket felsoroltam, pályázatok érkeznek, ezek nagy valószínűséggel mind-mind olyan beruházásokat kell majd eszközölni, vagy lehet eszközölni, amik akár építéssel is járhatnak. Ahhoz, hogy valaki egy olyan pályázatot tudjon benyújtani, amihez építés is tartozik, ugye ahhoz kell építési engedély, műszaki tervdokumentáció, árazott költségvetés, ugye a vidékfejlesztési pályázatoknál még szóba jön az ENG, és ugye ez az építési normagyűjtemény.
Ez marad, ugye? Ez az ENG marad, ez maradni fog.
Legalábbis én nem láttam semmilyen olyan információt, hogy ez ne lenne, úgyhogy az ENG az maradni fog. És hát találni olyan tervezőt, aki ENG-ben és nem pedig tercben tervez, az is olykor-olykor művészet, úgyhogy ezeknek mindenféleképpen érdemes minél hamarabb nekiugrani, mert legalábbis én kevés olyan termelővel találkoztam, akinek ott van egy kész műszaki tervdokumentáció a fiókban, és csak a pályázatra vár vele.
Igen, tehát ezt most úgy érzed, hogy ideje lesz akkor ennek is neki. Legalábbis megtalálni mondjuk a megfelelő embert, aki képes.
Én mindenféleképpen úgy érzem, mert ugye arról beszélünk, hogy a tavalyi év, vagy sőt, bocsánat, az idei évben azt hiszem 600 milliárd forintot fizettek már ki a támogatásokra, azt meg előzően pedig 400 milliárd forint körül, és hát rengeteg pénzről beszélünk. És azt gondolná ugye a laikus ennek kapcsán, hogy akkor annyira nincs kiéhezve a piac, mert most osztottak ki egy csomó pénzt. Igen ám, de ezek azt jelenti, hogy ezek a beruházások mostanra lettek befejezve, mostanra valósultak meg, de 2-3, akár 4 évvel ezelőtti pályázatokról beszélünk. És a mezőgazdaságban régen volt már olyan pályázat, ami a széles plénumnak elérhető, tehát a kisebb állattartóknak, a kisebb élelmiszerfeldolgozóknak, ugye amik legutóbb megjelentek, azok nagyobb léptőek voltak, és nem feltétlenül a mikro és kis vállalkozásoknak szóltak. És az, hogy most márciusban lehet ezeket benyújtani egész széles körben, vagy a pályázók széles körének, ez nem csak azt jelenti, hogy le lesz terhelve ugye a rendszer, gyakorlatilag az egész államkincstár, hanem azt is jelenti, hogy le lesznek terhelve azok a szakemberek, akiket be kell vonni egy ilyen folyamatban. És most nem csak a pályázatírókra gondolok, hanem az összes többi szakemberre, a kivitelező, a tervező, a mérnökök. Nagyon úgy néz ki, hogy az új pályázatokhoz különböző hatástanulmányok, megvalósítási hatástanulmányok lesznek szükségesek, aminek főleg egy-egy élelmiszeripari feldolgozó üzemnél, aminek mondjuk nem 2 hét az elkészülte, hanem akár 2-3 hónap, sőt, ne adj Isten, fél év is lehet az, hogyha egy olyan hatástanulmányt kell írni, ami mindenre kiterjed, ugye környezetvédelmi hatástanulmány, a lakók környezetre milyen hatással van, tehát a emberi hatásai ennek az egésznek, úgyhogy ezek bővülni fognak, és egyre több szakembert kell bevonni egy-egy pályázat összeállításához és benyújtásához, és erre nem lesz elég 2 hét. Míg mondjuk ezt meg lehetett oldani 2016-17 környékén, hogy volt rá példa nekünk is, hogy beadtunk 2 hét alatt egy 1,5 milliárdos hűtőházépítésre pályázatot. Jó, mondjuk 2 évig hiánypótoltunk utána, az tény, de ez most már nem lesz kivitelezhető. És ez is volt az egyik kritérium, ezt talán a Papp Gergely mondta, hogy ők ugye együtt dolgoznak a kiírásokkal, tehát az államkincstárral, hogy az is cél mostani pályázati kiírásoknál, és azért is hirdetik meg előre egy évvel, meg erről majd beszélni fogunk szerintem, hogy meg kettővel, hogy a lehető legjobb és legjobban elkészített pályázatok menjenek be, hogy ne a hiánypótlásokkal menjen el az idő. Mert rengeteg olyan pályázat érkezett be, ilyeneket sajnos tapasztaltam én is, hogy üres dokumentumokat adtak be, csak azért, hogy be legyen adva, és utána majd úgyis hiánypótolva lesznek, és célja most a kiírónak, hogy az ilyen pályázatokat élből elutasítsa. Tehát, hogy ne adjon teret annak, hogy tényleg itt egy-két évig hiánypótoltatgassunk pályázatokat, mert ez leterhel mindenkit, közben a pénz bent ragad, és ugyanott leszünk, ahol most, hogy két éve mennie kéne ennek a ciklusnak, de nem tudtuk kifizetni még az előző ciklus pályázatait, ezért volt két átmeneti év, tehát ez mind mindennek köszönhető, hogy a pályázók nem feltétlen megfelelően edukáltak ahhoz, hogy egy ilyen rendszert tudjanak használni, és itt most az edukációt nem a lexikális tudásra értem, hanem arra, hogy központilag nincsenek megfelelően tájékoztatva ők sem ahhoz arra, hogy mit kell és hogyan kell csinálni, ezért van szükség a pályázatírókra, hogy ezeket helyettük átlássa és megcsinálja.
Világos, most igazából ilyen szempontból akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy, mint hogyha egy kedvező együttállás lenne, hogy előre látunk egy pályázati menetrendet 2024-re, és ugye 2026-ra, és hát elvileg olyan sok minden meg nem változik a pályázati felhívásoknak a feltételrendszerében, bár lesznek benne szigorítások, ahogyan, vagy nehezebben teljesíthető dolgok, ahogy említetted, de akkor talán most tényleg megvan gyakorlatban reálisan az az esély, hogy nem össze kell csapni egy pályázati dokumentációt, hanem hogyha mondjuk egy pályázatíró segítségét is igénybe véve az ember megpróbálja felkészülni, akkor jó eséllyel nem a hiánypótlásról fog szólni a következő több hónap.
Igen, így van, ezt én is így látom. Hát talán a csillagok szerencsés együttállását én még azzal egészíteném ki, hogy nem biztos, hogy ezt a szerencsés együttállásnak köszönhetjük, hanem annak, hogy szakértők állították ezt össze, és azért nyilván a másik oldalon is, a másik oldalt, a bíráló oldalt, kiíró oldalt értem, ők is rengeteget tanultak és lemondták a tapasztalatokat az elmúlt évekből, és hát te egyértelműen az rajzolódott ki, hogy ezt így kell csinálni, úgyhogy nagyon üdvözöljük ezt a hozzáállást a bürokrácia oldaláról is.
És akkor te most úgy látod, hogy itt az élelmiszeripari, kertészeti, ATK pályázatoknál, most csak ezt a hármat emeljem ki, tehát itt lesz kisebb, meg nagyobb pályázóknak is lehetőség, mert ugye korábban is úgy volt, azt hiszem, hogy volt például a kis élip, meg a nagy élip, tehát kisebb-nagyobb szereplőknek most egyelőre ilyen hatalmas projektméret látszik egyelőre a KAP stratégiai tervben, de akkor ez lesz többféle kiírás is szerinted?
Én úgy gondolom, hogy ha nem is többféle kiírás, de nem lesz meghatározva olyan magas alsó minimum, mint például a élelmiszeripari pályázatnál, mert legutóbb, hogy 100 millió volt a legkisebb igényelhető támogatás. Ugye ez egy 50%-os intenzitású projektnél azt jelenti, hogy 200 millió forint alatt senki nem gondolkozhatott. Most ugye itt, hogy említetted, hogy ilyen hatalmas projektekről beszélünk, hogy itt a legtöbb felhívásnál a stratégiai tervben 10 és 15 millió eurós igényelhető támogatásokról beszélünk, tehát azért ezek 3-4 milliárd forintok, sőt több. És én úgy gondolom, hogy be fognak lőni mondjuk egy 5 millió alsó határt, hogy annyi a minimum, és lehet indulni kisebbeknek is. Ugye van például most ez a, ahogy említetted, az élelmiszer feldolgozást, ugye a kistermelői törvényt is megváltoztatták az elmúlt időszakban, ami azt jelenti, hogy eddig a legkisebb termelőknek saját maguknak kellett ugye előállítani a feldolgozandó terméket, tehát mondjuk, ha én sajtkészítő voltam, vagy vagyok, akkor kistermelőként nekem saját magamnak kellett előállítani ugye a tejet, amiből csinálom a sajtot, de hát nem tudok akkora mértékben tejet termelni. Hát ezért ment a hazárdírozás a kistermelők körében, hogy beszerezték valahonnan máshonnan a tejet, és abból csináltak sajtot, amit ugye a Nébih meg előszeretettel ellenőrzött, és így egy egész ilyen rablópandúr hajszába sodorta magát a kistermelői piac. És emellett meg voltak a azok a nagyvállalatok állíthattak elő, ugye, akik különböző jogi szabályoknak megfelelnek, és ők vásárolhattak, de ugye ez csak nagyvállalatnak. Tehát most itt a gondolk az Alföldtel, Bonafarm, tehát ez ilyen nagyságrendekről beszélünk, és kettő között nem volt semmi. És most behozták, ugye megváltozott ez a törvény, és ez az új fogalom, legalábbis ebben a tekintetben új fogalom, a kisüzem jogviszonyt, ami már engedélyezi azt, hogy felvásárolt alapanyagból állítsak elő valamilyen terméket, valamilyen élelmiszeripari terméket, és ugye ezt csinálhatom jogi személyként is, mert ugye a kistermelő nem lehetett, csak őstermelő, de ezt most már lehet jogi személyként is csinálni. Nyilván a HACCP szabályoknak meg kell felelni, a NÉBIH szabályozásnak meg kell felelni, tehát van ez a jogi környezet, amiben el kell helyezkedni, de ez egy hatalmas kaput nyitott meg, és én úgy gondolom, hogy ez egyébként egy nagyon-nagyon jó jogalkotási változtatás volt, hiszen ennek hosszú távú, sőt, már rövid távú hatásai alapján bent marad az országban ugye az élelmiszeripar, mert eddig az alapanyagtermelők nem feltétlenül tudták eladni az alapanyagot, mert a kistermelő ugye feketén akarta megvenni tőle, hogy számla nélkül, hogy abból tudjon feldolgozni, és akkor ugye indult ez a hazárdírozás, amiről már beszéltem. Viszont most, hogy behozták a kisüzemnek a lehetőségét, így ugye sokkal többet fog tudni eladni a termelő, mivel megnövekszik a kereslet, ezért sokkal többet fognak tudni termelni, megnövekszik ezáltal majd a kínálat is, csökkenni fog valószínűleg az ár, mert könnyebben lehet majd ezekhez hozzájutni. Így, hogy látjuk, már most is majdnem minden településen vannak ilyen kézműves meg kistermelői piacok, ezeknek a száma meg fog növekedni, sokkal több vásárt lehet majd tartani. Biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon gyorsan látható, tisztuló folyamata lesz ennek a gazdaságnak is, tehát az ilyen kiskapuk, meg mutyizás, meg az ilyen hasonlók, azok talán
okafogyottá válnak,
igen. Aztán, ha nem is szűnnek meg teljesen, mert azért láttunk már olyat, hogy valaki a csak azért se elvet követi, de én úgy gondolom, igen, ahogy mondod, okafogyottá válnak, és tisztul az egész. Úgyhogy ez egy nagyon üdvözlendő változás.
Értem. Most itt az élelmiszer kapcsán, vagy hát a pályázat kapcsán érdekes még nekem, hogy ugye régen nem a mezőgazdasági pályázatokkal, vidékfejlesztési pályázatokkal volt együtt az élelmiszeripar, hanem inkább azt hiszem, hogy a GINOV felhívások vonatkoztak az élelmiszeripar. Ennek egyébként így mi a jelentősége azon túl, hogy most egy üzenet tényleg, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szorosan összekapcsolódik, és egymás nélkül nem képzelhető el. Tehát ezt így fontosnak vagy jónak gondolod, hogy ez most így együtt van?
Én úgy gondolom, hogy jobban tartozik a mezőgazdasághoz az élelmiszerfeldolgozás, mint a gazdaság többi részéhez. Ugye azért, mert az elmúlt időszakban is a vidékfejlesztési programnál az új Széchenyi terve már oda tartozott a vidékfejlesztéshez ezek az élip pályázatok. Igen. Ugye nagyon sok olyan kezdeményezés van, itt a rövidellátási láncok, ez is biztos vagyok benne, hogy nem hat újszerűen ez a kifejezés, hogy a rövidellátási láncok alapján, hogy minél gyorsabban kerüljön a termelőtől a végfogyasztóhoz, ugye a farmról az asztalra, vagy nem is tudom, hogy szokták ezt mondani, de valami hasonló.
Termőföldről az asztalra.
Tehát termőföldről az asztalra, és sokkal egyszerűbb, hogyha ezeket a pályázatokat egymásra lehet építeni, és egy operatív programon belül van, hiszen ez ehhez tartozik. Tehát ez kézenfogva jár a kettő együtt. Én úgy gondolom, hogy ez jó, és megkönnyíti a támogatást igénylők dolgát.
Akkor most menjünk azzal szerintem egy kicsit tovább, hogy a pályázati pénz ugye egy fantasztikus dolog, de nem csak úgy az embernek az ölébe hullik. Hát mondjuk egy kicsit bevezettél minket már ebben, hogy mennyi mindent kell elintézni addig, amíg egyáltalán a pályázatot be tudod adni. Hogyan érdemes felkészülni? Olyan szempontból is, hogy mik a buktatók? Biztos, hogy nagyon sok jó történetet, meg sok rossz dolgot is láttatok már ezekben az években. Milyen buktatók vannak? Miért nehéz teljesíteni esetleg a vállaltakat? Szóval ebbe avass be minket egy picit.
Igen, ez így van. Sok örömteli pillanatot éltünk meg az ügyfeleinkkel együtt, illetve sok olyan is volt, amikor kicsit a reménytelenséget láttuk, de meg tudtuk oldani, hál' Istennek. Talán a legrosszabb pillanatokat akkor, amikor más pályázatírók által készített nyertes pályázatokról beszélünk egyébként, annak a megvalósításában kértek tőlünk segítséget a projektmenedzsmentnél.
Mert nyertes és nyertes pályázat közt is van különbség.
Hatalmas, hatalmas különbség van nyertes és nyertes pályázat között. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nyertes pályázatot nem nehéz írni, mert gyakorlatilag a csillagokat bárki le tudja ígérni az égről. Viszont nyertes és megvalósítható pályázatot már annál nehezebb. Ugye, hogy mik a buktatók, illetve mi az, ami nehézséget szokott okozni, általában maga a pályázat, tehát a pályázó önmagát tudja megbuktatni leginkább, és önmagának tud nehézségeket okozni, hogyha mindent háttérbe szorít azért, hogy nyerjen a pályázata. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt olyan támogatásokról beszélünk, ami a jelenlegi gazdaságunkat lendíti előre, ad neki, hát ezt is szoktam mondani, hogy kapunk egy seggberúgást ahhoz, hogy haladhassunk. És hogyha az én szemem előtt csak az levek, hogy nekem ez a pénz már pedig kell, mert hogy enélkül nem fog működni, és én ezért megígérek mindent, aztán ugye megkaptam a pénzt, örülök, megvalósítottam, fölépült az üzemem, megvettem azt a traktort, és a többi, és a többi. Aztán ott tartok, hogy ja, hogy nekem most 3 alkalmazottat foglalkoztatnom kéne, vagy hogy ide föl kéne, vagy mondjuk a trágyát, azt bio üzemnek kellene eladni, és a többi, és a többi, hogy olyan vállalásokat tesznek a pályázatírók, illetve a pályázók, amik gyakorlatilag képtelenség, hogy megvalósuljanak. Tehát, hogy most talán a legklasszikusabb és a legérthetőbb példa, a fiatal gazda pályázatnál rengeteg pluszpontot ér az, hogyha valaki a nagyobb hozzáadott értékű gazdálkodás módot választja, és kertészet vagy állattartás. Gyakorlatilag aki ezt nem választja, az elmúlt években nem is tudott nyerni. És egy csomószor volt olyan, hogy mondjuk valaki szántóföldi termesztéssel foglalkozik, és akkor azt mondta, hogy ó, oké, csak a negyedik évre kell lesz, hogy egy bizonyos része a gazdaságnak, akkor csinálom azt, hogy arra a 4 hektárra most vetek burgonyát, vagy dinnyét, vagy bármilyen más kertészeti ágazatba tartozó dolgot, de hát az már akkor a veszteséggel jár, és ott is, hogy bevállalták azt, hogy lesz alkalmazott, bevállalta szakmunkás végzettséggel rendelkező pályázó, hogy az 5 év fenntartási időszak végére ő majd egy agrárdiplomát fog szerezni, hát nyilván előtte ugye leérettségizni is kellett volna, tehát ez már önmagában vállalhatatlan, és ezt elfelejtették kiszámolni, hogy ezeket így összeadva jogosulatlanná válik utólag a pályázó, és vissza kell fizetni minden pénzt, és ugye az azért annyira nem jó, és ezek is a beruházásos pályázóban, fiatal gazdán, most beszélünk 12-16 millió forintról, attól függ, milyen euróval számolunk, de egy beruházásos pályázatnél több 100 millió forintról van szó, és nem szabad úgy pályázni, hogy nekem most az a cél, hogy ezt megnyerjem, nekem aznak kell lennie a célnak, hogy a gazdaságomat és az üzememet megfelelő léptékben és észszerű keretek között tudjam fejleszteni. És ehhez segítség nekem a pályázat. Tehát a pályázat az egy eszköz, nem pedig cél. Ez nagyon fontos.
Hát úgy is lehet ezt fogalmazni, hogy nem kell mindenre lőni. De nem akarom én ezt helyetted elmondani, csak nekem is van némi rálátásom a pályázatokra. Tehát az embernek gondolom kell, hogy legyen egy üzleti terve, vagy egy célja, egy víziója, amit ahová el akar jutni, és akkor ehhez megnézni, hogy esetleg ehhez tudok-e pályázati forrást keresni. És ugye most végül is van is hozzá egy egész jó kis lista, ami...
Így van, és ezt nagyon jól mondod, hogy azzal talán nem értek egyet, hogy nem kell mindenre lőni, mert lehet mindenre lőni, de nem egyszerre. Tehát, hogy ahogy pontosan ezen gondolatmenet folytán már említetted, hogy 2024-ben és 2026-ban újra meg fog jelenni ugyanez a menetrend, ami most 24-re. Ez egyébként jó, mert a támogatást igénylők is fel tudnak készülni, tehát hogyha mondjuk most pályázok egy gyümölcsültetvényre, vagy annak a megújítására, 2026-ban meg mondjuk a gyümölcs feldolgozására fogok tudni pályázni. Most tudnék egyszerre mind a kettőre, de nem biztos, hogy van rá önerőm, nem biztos, hogy van rá időm, energiám, nem biztos, hogy ezt az egészet meg tudom csinálni, és illetve egyszerre a kettőnek a fenntartási időszakát sem biztos, hogy tudom vállalni úgy, hogy szinkronban, mert ha kis csúszás van benne, kánonban szól, ugye, akkor azt már könnyen megvalósítani, és ezért nagyon fontos fölépíteni egy pályázati stratégiát gyakorlatilag, megnézni, hogy melyik évben melyik fejlesztés a legfontosabb, és erre milyen források elérhetőek, és ezt szépen fokozatosan, addig nyújtózkodva, amíg a takarónk ér, úgy megcsinálni. Tehát nem szabad itt sem túlságosan nagy étkűnek lenni, mert az nem vezet jóra.
Világos. Na most, hát mi az, amikor, nem is tudom, hogy kérdezzem meg, mert pályázatírók vagytok, láttatok ti már akkor ilyen, meg olyan nyertes pályázatot is, És akkor hogyan lehet mondjuk helyre tenni azt, ami kicsit félrecsúszott, vagy ami túl lett gondolva? Hát igen, mondjuk megnyerték azt a pályázatot, de mondjuk nem számoltak azzal a röpke 5 évnyi fenntartási időszak, hogy az alatt mi lesz, hogy fogják hozni a számokat, mit csináltok ti vele, Gordiusosok, akkor?
Hát először is elkérjük tőle a pályázati anyagot, megnézzük, hogy hol tart és mit csinál, és utána eldöntjük, vagy hát nem eldöntjük, hanem egyértelműen látszik, hogy tudunk-e segíteni, vagy nem. Azért mi sem vagyunk mindenhatók, tehát van sajnos olyan, amikor azt mondjuk, hogy ezzel nem tudunk segíteni, mert teljesen más valósult meg, ami kellett volna, vagy a jogszabályok be nem tartásával valósult meg a projekt. Ezen már nem fogunk tudni segíteni. Nagyon fontos az, hogy azért figyeljük azt, hogy milyen pályázatot ad be a pályázatíró, és lássuk azokat, hogy miket vállaltunk be. Ezeket észszerűen gondoljuk végig. Mentettünk már meg olyan projektet, amire én azt gondoltam, hogy ezt soha nem fogjuk tudni megmenteni. Egy X településen megy magozóra nyert az ügyfél pályázatot, és Y településen egy gesztenyepürésítőt valósított meg. Én ebből mondtam, hogy ezt dobjuk vissza, mert ez nem fog működni, de az egyik pályázatírónk meglátta benne a kihívást, és azt mondta, hogy ő ezt szeretné, és megcsinálja, és megcsinálta, és nem keletkezett visszafizetési kötelezettsége a pályázatírónak, hát nyilván itt kimentési tervek, a pályázat módosítása,
itt nagyon nagy találékonyságra lehetett szükség.
Nagyon nagy találékonyság volt. Partner volt egyébként benne az államkincstár is, mert látták, hogy ez egy jó projekt, és igazából megvalósult minden abból, amit az ügyfél vállalt, ami a gazdasági mutatókat, illetve a fejlesztést, csak egy teljesen másik úton, de meg tudtuk menteni. És egyébként pont erre rácsatlakozva mi kitaláltunk egy olyat, ezt Gordius bizalmi projektnek nevezzük, ami azt jelenti, hogy ha valaki sajnos ilyen helyzetbe kerül, hogy nem megfelelő pályázata lett benyújtva, vagy még nincs benyújtva a pályázat, de úgy érzi, hogy nincs biztonságban az ő projektje, és nem fogja tudni megvalósítani, vagy nem fog egyáltalán nyerni, vagy bármilyen hasonló problémája van, akkor azért, hogy a pályázatírók felé a bizalmat egy kicsit növeljük, ugye azért viszonylag nagy a bizalmatlanság a mi szakmánk felé, és sajnos ez a jövőben valószínűleg még jobban az lesz, hiszen most megjelenik egyszer több 1000 milliárd forint ömlik be a mezőgazdaságba, valószínűleg ezzel arányos mennyiségben megjelennek az egyéni vállalkozó pályázatírók, akik szeretnék, hogy ebből nekik is csúranyon cseppenjen valami, viszont nincsen sem megfelelő tapasztalatuk, sem megfelelő tudásuk vagy referenciájuk, és ezáltal csalódottságot fognak kelteni bizonyos ügyfelekben, akiknek az elégedetlensége az összes többi pályázatíróra is lecsapódik, és mi meg szeretnénk mutatni azt, hogy vannak jó és tisztességes pályázatírók a piacon, és azt a díjat, amit egy-egy ügyfél kifizetett egy olyan pályázatírónak, aki nem megfelelően teljesítette az ő vállalásait, azokat a mi díjainkba beszámítjuk, levonjuk, és átvállaljuk magunkra más pályázatírók bűneit, hogyha lehet ezt így mondani.
Ez szépen, szépen hangzik. Értem, hát most várható, igen, végül is óriási kínálat lesz, azt hiszem, ilyen típusú munkákból, amiket
igen, ez a ciklusváltásoknál általában ez meg sokszorozódik.
Ez így szokott lenni általában?
Igen, sajnos. Így van.
De akkor ebben most, hát akkor mondhatjuk, hogy ebben van tapasztalatotok ebben a pályázat mentésben.
Igen, ebben is van, igen.
Na most ugye mondod, hogy rossz hírük, vagy nem is tudom, hogy hogyan fogalmaztál, hogy vannak, akik szkeptikusak mondjuk a pályázatírókkal kapcsolatban. Miért? Tehát meg tudom én ezt, fogom magam, és akkor be tudok én adni egy ATK pályázatot egy magam, vagy nem érdemes?
Nem. Ezt határozottan kibérem jelenteni, hogy nem. Se a könyvelőd. Tehát, hogy ez még szokott lenni, hogy a könyvelőnek majd odaadom. Rengeteg könyvelőirodával dolgozunk partnerségbe, akik keresnek minket, hogy küldenék az ügyfeleiket, mert nem tudnak pályázatot írni. Úgy, ahogy mi sem könyvelünk, ők sem írnak pályázatot. Nem fogja tudni összeállítani magának, mert vagy formai hiba, vagy a pénzügyi tervben, vagy az üzleti. Most ugye eddig én a pályázatírásról magáról nem is nagyon beszéltem, hanem arról, hogy milyen kapcsolódó szakemberek, illetve a megvalósítás során, de maga a pályázatírás az egy külön szakma, ahol pénzügyi terv, üzleti terv, piacfelmérés, cash flow, még minden SWOT analízis, tehát mindenféle fajta olyan dolgot kell összeállítani, ami annak, aki nem napi 8 órában ezzel foglalkozik, egyszerűen nem fér bele az idejébe. Meg lehet tanulni, tehát be tudnád adni, főleg úgy, hogy te azért elég jól értesz a pályázatokhoz, így az eddigi beszélgetéseink alapján ezt szűrtem le, de úgy fogod tudni beadni, hogyha most eldöntöd, hogy beadom, oké, akkor én most 2 hónapig nem csinálok más, csak napi 8 órában ezt tanulom, elkezdek vele foglalkozni, aztán utána további 2 hónapig napi 8 órában megírom a pályázatot az alapján, amit eddig megtanultam, tehát 4 hónapom ráment, miközben, hogyha megbíznék ezzel egy szakembert, akkor ő ez alatt a 4 hónap alatt össze tud nekem állítani 4-5-6 pályázatot is, és meg tudja mondani, hogy mit csináljak, miközben én a saját dolgommal foglalkozom.
Mert szerintem azt sokan nem gondolják talán, hogy itt nem írásról, nem arról van szó, hogy meg kell írni egy 3000 karakternyi hosszú szöveget arról, hogy mik a terveim, hanem így szintetizálni kell ezt a rengetegféle infót, meg hát ezt, amiket felsoroltál.
Persze, tehát ezeket összhangba kell hozni, össze kell rakni, meg az Európai Unió nem azt fogja nézni, mert ugye végső soron az Unió támogat, hogy leírja valaki hajdúböszörményből, hogy én már 3 generáció óta a családom ezzel foglalkozik, és nagyon nagy szükség lenne egy új traktorra, hogy ezt meg ezt érjük el, és akkor a bírálónak egy könycsepp jelenik meg a szemében, és
persze,
azt mondja, hogy ezt támogatni.
Hanem
ez nem arról szól, hogy regényeket írunk, hanem nyers számokkal, adatokkal, tényekkel támasztom alá azt, hogy ez neked miért jó, hogy te nekem fogsz pénzt adni. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ezek segélyek. Ez támogatás, nem segély. Az uniót tekinthetjük úgy is, mint egy gazdasági szervezet. És egy unió akkor erős, hogyha minden tagja erős. Tehát pont annyira erős, ugye, mint a leggyengébb láncszeme, ahogy ezt szokták mondani. És ezért nem adnak például nehéz helyzetben, csőd szélén lévő gazdaságoknak pénzt, meg nem adnak hitelkiváltásra, vagy bárminek a megmentésére, nem csak fejlesztésre ad pénzt, mert ha ő ad abból pénzt, te jobban fogsz tudni termelni, több alkalmazottat fogsz tudni foglalkoztatni, lendíted fel a GDP-t, csökkented a munkanélküliséget, növeled a vidék népesség megtartó hatását, és még egy csomó olyan indikátor is megvalósul, amire nem is gondolunk ezeknél, és ezáltal végső soron több adót fizetünk az államnak, több pénze lesz a kormánynak, több pénze lesz az országnak, több pénze lesz az uniónak, egy erősebb gazdasági társaságról beszélünk. Tehát ez a célja, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és nekem ezt kell bebizonyítanom, hogy neked jó, hogyha te pénzt adsz nekem.
Értem, tehát igazából akkor itt ezt a szemléletet kell, amikor az ember pályázatban gondolkodik, akkor tulajdonképpen egy nagyon erős gazdasági szemlélettel kell, közgazdás szemlélettel kell ezt nézni.
Így van.
Úgy, hogy nekem is megérje, és hogy akitől a pénzt várom, ő neki miért fogja ezt tulajdonképpen megérni. Hát szerintem tök jól összefoglaltad egyébként ezt, hogy akkor hogyan kellene ennek az egésznek nekiállni. Most még egy ilyen utolsó nagy összefoglalóra kérlek akkor meg, nem nagy, inkább egy néhány mondatosra, hogy amiről itt most beszéltünk, mi az, amit magukkal vihetnek a hallgatóink készülve a 2024-es sok-sok pályázati felhívás megjelenésére, hogyan készüljenek most? Elmondtad, de egy röviden, hogy összefoglalnád búcsúzóul.
Kezdjenek el készülni most? Ne halogassák az idejüket, hogyha pályázni szeretnének, főleg azok, akikről most beszéltünk. Ugye a növénytermesztők pályázatairól annyira nem beszéltünk, mert ők az év második felére lesznek. Akiknek az első negyed évben lesz pályázat, kezdjenek el most készülni. Döntsék el, hogy mi a legfontosabb beruházás. Nézzék meg, hogy meddig tudnak nyújtózkodni, tehát hogy reális legyen a léptéke a beruházásnak, reális vállalásokat tegyenek, és minden téren keressenek olyan szakembert, aki tud nekik segíteni, megfelelő referenciával rendelkezik, és nagyon fontos, hogy több éve, de legyen mondjuk 10 éve van a piacon, és ekkora tapasztalattal fog tudni segíteni. Tehát ezek, itt a legfontosabb egy gazdálkodónak, legalábbis én ezt vallom, hogy ő gazdálkodjon, ő csinálja, amihez ért, ő szépen fejleszten, és mivel vannak ezek a tök jó lehetőségek, hogy több 100 vagy több 10 millió forintot is tud igényelni ahhoz, hogy ő jobban tudjon gazdálkodni, akkor ezt ragadja meg, bízom meg valakit, hogy csinálja meg neki, ő pedig gazdálkodjon tovább, termeljen tovább, és csinálja azt, amihez ő ért, és hagyja, hogy a másik is csinálja azt, amihez ő ért, és a kettőjük munkájának lesz az eredménye egy igen szemmel látható és komoly változás, pozitív
Szuper.
Változás.
Szuper, hát szerintem ez nagyon jó végszó volt. Úgyhogy én kitartást kívánok nektek, meg gondolom, ti is készültök. Persze. Ti is most azzal töltitek az időtöket, úgyhogy akkor jó készülődést kívánok. És hát azoknak a hallgatóinknak is jó készülést kívánunk, akik most elkezdtek gondolkodni, hogy akkor mi is legyen az a legfontosabb beruházás, amire jövőre kitalál valami életképes tervet. Úgyhogy mindenkinek köszönjük a figyelmet, és nagyon köszönöm, hogy eljöttél, Tibor, ide a stúdióba. És nektek pedig tényleg nagyon köszönjük, hogy végighallgattatok, és hogyha bármilyen ötletetek van, hogy miről szeretnétek még podcastot hallgatni, akkor írjatok nekünk a szerkesztőség@agroinfo.hu-ra. És sziasztok!
Sziasztok!